Kedves hallgatóink! A nyíregyházi szivárvány idősek otthonába már, amikor Kínában tombolt a járvány, plusz eszközöket rendeltek, hogy ne legyen belőlük hiány, ha hazánkat eléri a vírus helyzet. Vári Zoltán intézményvezető a vendégünk, akivel felelevenítjük a közelmúltbeli történéseket, beszélünk a jelenlegi helyzetről, illetve arról is, hogy mennyire van az intézmény felkészülve egy esetleges második hullámra. Gál Tamás interjúját hallják.
Vendég a stúdióban Vári Zoltán, a nyíregyházi szivárvány idősek otthona vezetője, igazgatója. Jó napot kívánok, köszönjük szépen, hogy itt van nálunk.
Áldás békesség, köszöntöm a rádió hallgatóit.
Nem véletlenül köszönt így, hiszen ugye ez az intézmény a református egyház fenntartásában működik, hamarosan egyébként erről is szót fogunk ejteni. Még mielőtt azért ebbe belekezdenénk, arról beszéljünk, hogyha pandémiás helyzet, akkor az elmúlt néhány hónapban az idősek otthonai eléggé 20 pontba kerültek. Ezt szerintem már nem kell mondani senkinek sem, hogy miért. Önök akkor, amikor hallottak az esetről, hogy közeledik a vész, akkor már megfogalmaztak valamiféle intézkedést? Valamiféle tervet arra vonatkozóan, hogy mi lesz, hogyha tényleg ide ér a vírusos probléma?
Így van, az első időszakban, amikor ki lett hirdetve a vészhelyzet, akkor még talán nem voltunk annyira fókuszban, nem voltak annyira fókuszban helyezve az idősek otthonai férőhelyek, az ott élő ellátottak, vagy az ott dolgozó szakemberek, de mi nyilván láttuk ennek a veszélyét, illetve hát még a járvány az év elején Kínában tombolt, már akkor elkezdtük a felkészülést azzal, hogy vásároltunk különböző védekező eszközöket. Ha mondhatok egy példát, hogy megvásároltuk egy évre előre a korábban egy év alatt elfogyott szájmaszk mennyiséget, tehát voltak készleteink gumikesztyűből, egyéni védőfelszerelésekből, mert vártuk azt, vagy attól tartottunk, hogy ez a járvány esetlegesen elérheti Európát. Amikor ez bekövetkezett, akkor nem ért teljesen felkészületlenül így ez a helyzet, és itt el kell mondani, hogy a fenntartónk, a Nyíregyháza Városi Református Egyházközség az mindent engedett nekünk, mindent, hogy a szakmai döntéseink szerint fel tudjunk készülni erre a vészhelyzetre.
Akkor már említette, hogy hogyan készültek fel, de még emellett, akkor, amikor konkrétan a veszélyhelyzetet is kihirdették, önöknek milyen olyan intézkedéseket kellett foganatosítani, amely mondjuk kötelességük, illetve amely nem feltétlenül kötelességük, de úgy gondolták, hogy a biztonság megőrzése érdekében mindenképpen szükségeltetik.
Igazából, amikor a vészhelyzet kihirdetésre került, akkor nagyon hamar bejelentették a elvárásként vagy intézkedésként a látogatási tilalmat, tehát, hogy nem jöhettek be látogatók az intézmény területére. Ezt néhány nappal követte az intézmény elhagyási tilalom, tehát, hogy a lakók sem mehettek ki az intézményből. Ez ugye nem csak kérés volt, hanem ez döntés volt, amit a országos tisztifőorvos hozott. Ezeket mi az első perctől szigorúan betartottuk, illetve külön kérés nélkül elkezdtük a felkészülést arra, hogy alakítsunk ki izolációs területet, olyan szobákat, olyan kórtermeket, vagy hát nevezzük inkább elkülönítő szobának, talán ez a helyesebb megfogalmazás, a szociális ellátásról van szó, ahol a kórházból hazaérkezőket, illetve hogyha lett volna gyanús eset, akkor azokat el tudjuk különíteni. Erre különböző szakmai ajánlások korábban is voltak, de ahogy a járvány előre haladt, egyre több információt kaptunk az országos tisztifőorvostól is ez ügyben, hogy hogyan, milyen szabályok szerint kell kialakítani az izolációs tereket, hogyan kell ezeket működtetni. Viszonylag az első időszakban megjelent nálunk a hatóság segítő szándékkal, ellenőrizték azt, hogy ilyen téren hogyan vagyunk felkészülve, hogyan került kialakításra maga az elkülönítés, milyen szabályok szerint dolgozunk, milyen eszközeink vannak, és talán a megyében egyedül a Sóstói Szivárvány Idősek Otthona volt az, ahol nem volt szükségutó ellenőrzésre, mert az első fordulóban is mindent rendbe talált a hatóság.
Úgy fogalmazott, hogy ha lett volna gyanús eset, akkor ez azt jelenti, hogy még csak gyanús eset sem volt az elmúlt hónapok alatt?
Így van, tehát működött az elkülönítő, de itt a kórházból hazaérkezőkkel kerültek elhelyezésre 14 napra. Klasszikusan azt nevezzük gyanús esetnek, amikor valaki produkálja a COVID-fertőzésre jellemző tüneteket, ami azt jelenti, hogy lázas, esetleg felső légúti tünetei vannak. Ugye ilyen a saját átadti körben nem volt, senki nem produkált ilyen panaszokat, tehát nem volt szükség emiatt elkülönítésre.
Tehát akkor mondhatjuk, hogy még meg sem, vagy ki sem hirdették a veszélyhelyzetet, de önök már akkor komolyan vették ezt a dolgot, hiszen hát akárhogyan is, de egy idős otthon, ugye függvényében annak, hogy a vírus hogyan viselkedik, mondhatjuk, hogy egy szikra a szénakazalban.
Így van, és itt azt kell látni, hogy egyenes arányban van a veszélyhelyzet az otthon nagyságával, hiszen egy ilyen helyen, amikor elrendelik a látogatási és intézményelhagyási tilalmat, a fő veszélyforrás az ott élőkre az maga a személyzet, az ott dolgozó emberek, hiszen ők a világból jönnek be, közlekednek adott esetben, vannak saját családtagjaik, próbálják élni az életüket a megváltozott szabályok szerint, és a legnagyobb óvatosság mellett is előfordulhat az, hogy bekerül-e a valamelyik dolgozón keresztül az intézménybe maga a vírus. Minél nagyobb az intézmény, értelemszerűen annál több dolgozója van, tehát ez meg tudja többszörözni az esélyét egy esetleges ilyen behurcolásnak.
Hogyan tudták akkor megakadályozni, hogy ez megtörténjen?
Hát már a legelejétől próbáltuk a dolgozókat képezni, tehát nyilván egy alapszintű tudása minden ápoló-gondozó személyzetnek van. Ez itt kiegészült a takarító személyzettel, a műszaki személyzettel, akár a konyhai dolgozókkal. Tehát próbáltunk minden olyan csatornát elzárni, amin keresztül ez a vírus ez bejöhetett az intézménybe. Itt arra kell gondolni, hogy a magánéletben kértük a dolgozókat nagyon szigorúan, hogy tartsák be a védekezést, a általánosan ismert szabályait, tehát amikor a legrosszabb időszakot éltük meg, akkor egyszerűen arra kértük őket, hogy ne menjenek be a boltokba, ne hagyják el ők sem a lakást. Tehát a klasszikus maradj otthon, az nálunk azzal egészült, hogy munkába kell járni, de itt is próbáltuk megszervezni a saját gépjárművel való szállítást, tehát a dolgozóknak a nagyon jelentős részét intézményi járművekkel hoztuk be dolgozni, mások saját gépjárművel jöttek, hogy minél inkább tudjuk kiküszöbölni a tömegközlekedést. Ezt persze nem tudtuk megoldani 100%-osan, de többszörösére tudtuk növelni azoknak a számát, akik nem vették igénybe a tömegközlekedést ezekben a hetekben.
Maguk az érintettek, az idősek hogyan viselték el? Illetve viselik, mert ugye itt még mindig jelen időről van szó.
Igen, az első időszakban ez nagyon nehezen viselhető volt, hiszen egy viszonylag hosszabb ideig egy teljes zálat volt az ő részükről, tehát nem fogadhattak látogatókat, és nem is mehettek ki az intézményből. Ez ugye az idők folyamán az elmúlt hónapokban megenyhült. Most a korábbiakhoz képest egy nagyon viselhető állapot van, hiszen szabaddá vált a látogatás. Itt azt kell tudni, hogy jelenleg a legszigorúbb korlátozás az, hogy nem engedünk be senkit az intézménybe, aki produkál tüneteket, tehát kikérdezzük a látogatókat, megkérdezzük, hogy van-e bármilyen ilyen jellegű panasza, illetve kötelező a maszknak a viselése. Tehát ez fennmaradt egy nagyon fontos szabályként, hogy maszkot kell hordani a látogatóknak az intézmény területén, illetve mi kérjük a méretünknél fogva a látogatóktól, hogy a lakószobákba csak kevés időt tartózkodjanak, és inkább a látogatást az intézmény parkjában, illetve a nagyobb légterű közösségi helyeiben valósítsák meg. Tehát amikor felszabadultunk, úgymond, amikor megszűnt a látogatási tilalom, volt egy nagy boom, akkor sok látogató volt, és most újra beáll a normál működési rend tulajdonképpen, de így is sok ember jön be hozzánk, így is sok látogató jön. Hála Istennek a látogatók többsége komolyan veszi a szabályokat, illetve igyekszik teljesen együttműködni az intézménnyel.
Gondolom azért elég lehetett túlélni ezt az időszakot a hozzátartozók, illetve az idősek részéről is, hogy nem láthatják egymást. Mennyire viselte ez meg őket?
Így van, ez az időszak ugye nem olyan régen van az enyhítés. A március, április, május hónapok nagyon nehezen teltek a családtagoknak is, illetve a bent élő időseknek talán még inkább. Elszakadtak a családtagoktól. Ugyan voltak lehetőségek, az első időszaktól kezdve volt lehetőség különböző közösségi média szolgáltatókon keresztül videótelefonálásra, ezeket nagyon gyorsan kiépítettük, hogy ez működjön, illetve az idők folyamán volt kialakítva üvegfalra elválasztott látogatói tér, majd később, amikor a dolgok enyhültek, látogatói szobák, de igazából a több hónapon keresztül volt egy viszonylagos elszigeteltség, amit azért lelkileg nagyon nehéz volt viselni. Ehhez társult még az hozzá, hogy a közösségi programok gyakorlatilag megszűntek az intézményben, hiszen a mentálhigiénés munka az egy-egy emberre szűkült, tehát hogy egy-egy esetkezeléssel tudtuk ellátni, egyéni beszélgetésekkel tudtunk csak folytatni az idősekkel, csoportos például istentiszteletre, vagy csoportos foglalkozásra nem tudott sor kerülni az első néhány hónapban.
Egy valamiről még nem beszéltünk, ami ugye országszerte bejárta a médiát, ez pedig a Pesti úti idősek otthonának a helyzete. Ott ugye a házi orvos kérdés volt egy sarkalatos probléma. Önök ezt hogyan oldják meg?
Ez valószínű, hogy az ország valamennyi idősek otthonában nagyon nagy kérdés az orvosi ellátottság. Én azt gondolom, hogy ebben egyes intézmények jobban vizsgáznak, mások pedig kevésbé. Az ember nem szívesen mond sem rosszat más intézményekre, illetve hát mi is a médiából tájékozódunk az ott zajló eseményekről, az ott folyó működésről. Azt látni kell, hogy a Sóstói Szivárvány idősek otthonában is van intézményi orvos, akivel napi 8 órás szerződésünk van, tehát napi 8 órában rendelkezésre áll, bejön az intézménybe, rendel. Szintén a szerződésben van leírva a helyettesítésnek a módja, tehát megvan a helyettesítés oldva. Ugye pont a vírus elején volt az, hogy az intézményi orvosunk önkéntes karanténban volt 2 hétig, amikor nyilván nem jött be az intézménybe. Ennek ellenére a helyettesítő orvos az teljes mértékben ellátta a feladatát, tehát megjelent, rendelt, és ellátta az intézménynek valamennyi ellátottját, betegét, akivel foglalkozni kellett. Az intézmény a házi orvosi ellátáson kívül alkalmaz még szakorvosokat, pszichiátert, bőrgyógyászt, tehát ez egy vállalt feladatként az alapszolgáltatásokon kívül egy nagyobb kör, és ez tovább fokozza az ellátást, illetve az nagyon fontos, hogy a rendelkezésre álló intézményi orvos vagy orvosok azok hogyan végzik a munkájukat, hiszen itt nem csak arra kell gondolni, hogy van egy 8 órás rendelkezésre állás, hanem van éjszaka, vannak esti órák, vannak hétvégei napok, és nyilván egy vészhelyzetben, egy járványhelyzetben a házi orvosnak mindig elérhetőnek kell lennie az intézmény számára.
A református egyház fenntartásában nem csak egyetlen egy az önök idősek otthona működik. Mennyiben tudtak együttműködni, vagy mennyiben tudtak profitálni egyáltalán ebből, hogy vannak még társ intézmények?
Igazából a Nyíregyháza Városi Egyházközség által fenntartott intézmények, nyilván a másik bentlakásos intézmény, a Kálvinum idősek otthona szintén nagyon jól felkészültséggel rendelkezett a járványügyi téren. Amiben talán még sikerült növelni az együttműködést nem csak a saját fenntartónk által fenntartott intézményekre, hanem akár a többi református intézményre vonatkozóan az az, hogy volt például egy molhigis beszerzésünk, ez még a járvány első szakaszában, ahol sikerült közösen fertőtlenítőszert vásárolnunk, illetve hát különbözően voltunk ellátva a különböző egyházi fenntartású református intézmények a megye székhely környékén különböző módon voltak ellátva védekező eszközökkel. A legtöbb helyen az alapeszközök rendelkezésre álltak, de például a Sóstói Szivárvány idősek otthona rendelkezett a legtöbb különleges védő eszközzel, tehát mi végül is fel voltunk készülve arra, hogy teljes izolációs öltözékben akár arcpajzssal vagy FFP2-es maszkokkal végezzük a munkát. Hát volt egy ilyen beszélgetésünk a környező intézményekkel, hogyha szükség úgy hozta volna, hogy bármelyik intézménynek szüksége lett volna ilyen védekező eszközökre, mert valahol felüti a fejét a járvány, akkor segítettük volna egymást. Szerencsére ilyen segítségre nem volt szükség.
Végig múlt időben beszéltünk, de lehet sajnos, hogy jövő időben is beszélni kell. Mennyire vannak felkészülve egy második hullám?
Azt kell látni, hogy a veszély az nem múlt el. Tehát nyilván az emberek egy része eleve járványszkeptikus, és nem akarja elhinni, hogy ez valós probléma lehet. Más emberek meg nagyon félnek. Nyilván valahol a kettő közt van az igazság. Egy zárt közösségben, egy idősek otthonában nagyon készülni kell arra, hogy védekeznünk kell továbbra is. Tehát a dolgozókon továbbra is szigorú maszk használat van, tartani kell az ápolás tevékenységen kívül a szociális távolságot, tehát a 1,5 méteres távolságot, és hát nem lehet azt kizárni, hogy halljuk a médiumokból a külföldi híreket, hogy esetlegesen elindulhat egy második hullám, ahol nyilván egy kiemelt védekezés terület lesz újból az idősek otthona. A védekezés jelenleg is tart, egy alacsonyabb frekvencián. Ugyanakkor nem szabad, hogy belefásuljunk ebbe, hiszen bármikor kerülhetünk súlyos helyzetbe. Ez a fajta behurcolás, ahogy halljuk is, hogy egy kisvárosba bekerülhet egy ilyen egy családi látogatás kapcsán, azért a mi időseink is kimehetnek most jelenleg a családjaikhoz, tehát a veszély az továbbra is ott van. Mi ezzel jelenleg úgy tudunk harcolni, hogy tájékoztatjuk az időseket, hogy mi nem javasoljuk az intézmény elhagyását, ha pedig úgy dönt a család, hogy elviszi mindenképpen, akkor nagyon nézzék azt meg, hogy ne a kamionos világ találkozója vigyék el mondjuk a szerettüket, mert tehát, hogy olyan körülményekkel közé vigyék, amelyek józan ész szerint biztonságosak lehetnek az ő számára. A másik oldalon viszont a tárgyi felkészültségben az állam az államtól mi minden támogatást megkapunk az esetleges második hullámra való felkészülésben. Már a járvány első időszakától megkezdve beindultak a védekező eszköz szállítások, tehát amire mi kifogytunk volna a saját eszközeinkből, az állam már adta a védekező eszközöket. Például a mai nap folyamán is több tízezer maszkot kaptunk, és arra kért minket a miniszter úr levélben valamennyi szociális intézményt, hogy tartalékoljunk legalább egy havi adagot az esetleges második hullámra. Kaptunk gumikesztyüket például, illetve 200 fő feletti intézményként érkezett az intézménybe két darab respirátor, ami alkalmas a non-invazív lélegeztetésre. Ez ilyen csúnya szó, de ez azt jelenti, hogy nyilván nem lehet intubálni, meg ilyen intenzív terápiás lélegeztetést kivitelezni az intézményben, de egy ilyen légzés rásegítős probléma esetén, vagy technológiát lehet alkalmazni az intézmény orvosának. Hát azért reméljük, hogy erre nem fog sor kerülni, de még erre is lehetőség lenne, hogyha baj lenne. Illetve azóta is minden héten meglátogat minket az intézményparancsnok, aki jelenleg a Jós András Kórháznak a kórházparancsnoka, és ő is ellenőrzi az állami készleteknek a nyilvántartását, kezelését, és rendszeresen részt vesz az intézmény védekező munkájának tervezésében.
Köszönjük, hogy itt volt nálunk. Áldás békességet!
Áldás békességet! Én köszönöm a lehetőséget!
Kedves hallgatóink, Vári Zoltánnal, a Nyíregyházi Szivárvány Idősek Otthonának vezetőjével beszélgettünk az imént egyebek mellett arról, hogy mennyire van az intézmény felkészülve egy esetleges második hullámra. A riporter Gál Tamás volt.